Imádkozzunk! A mi segítségünk és karácsonyi ünnepszentelésünk gazdag megáldása jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit karácsony borús reggelén. Hiszük, hogy Isten lelkének a világossága elűzi minden homályunkat, borunkat és sötétségünket, azért, hogy az ünnepünk teljes legyen. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik távolról követik interneten a mai ünnepi istentiszteletet. Énekeljük, drága testvérek, kezdőénekül a 193. éneken. A 193. éneket énekeljük, mely így kezdődik. Dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek, fenn a magas egekben. Hallgassuk meg, drága testvérek, a karácsonyi evangéliumot, a Lukács evangéliumának második részéből, a 8. verstől kezdődően. A Lukács evangéliumának második részéből, a 8. verstől kezdve olvasom Isten igéjét. Voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik kinn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszaka az ő nyájuk mellett. És imi az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És azt mondta az angyal nekik, ne féljetek, mert ime hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Mert született nektek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig nektek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelentek az angyallal mennyei seregek, akik az Istent dicsérték és ezt mondták. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, kérjük Isten gazdag áldását a karácsonyi együtt ünneplésünkre. Édesatyánk, jó Istenünk, örül a mi szívünk annak, hogy újból ünnepelhetünk. Még ha olyan szokatlan formában is, mint ahogyan világjárvány kellős közepette lehetséges. De hálás nagyon a szívünk azért, hogy eljöhettünk a te szent házadba. És hálás a szívünk azért, hogy hangzik az ige, és hogy a világháló is besegíthet abba, hogy a karácsonyi örömhír eljusson a föld minden szegletébe. Istenünk, köszönjük neked, hogy karácsony éjszakáján fölragyogott a mennynek a fénye a betlehemi sötét mezők fölött. És köszönjük, hogy a te jelenléted világosságába szeretnél ma is, 2020 fura karácsonyán bevonni minket. Köszönjük hálaadással, hogy jöhetünk őszinte bizalommal, vágyakozással, utánad való sóvárgással, hogy találkozzunk a testélet Krisztussal, azzal a nagybetűs szeretettel, akire olyan nagyon szüksége van ennek a sokszor gyűlölködő, háborúskodó, szétzilált világnak. Istenünk, köszönjük neked, hogy te a lélek csendjében szeretnéd felerősíteni számunkra a karácsony örömhírét. Köszönjük, hogy a te lelked által akarod megérinteni a mi szívünket, hogy elűzd annak homályát, sötétségét, félelmét, aggodalmát, és megajándékozz minket újból a veled való találkozás örömével. Istenünk, töltsd be gazdagító jelenléteddel a mi karácsonyi ünneplésünket, és hisszük azt, hogy elég a te jelenléted ahhoz, hogy minden hiányérzetünket fölszámolja. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért meghallgatod könyörgésünket, és megáldod együtt ünneplésünket. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és az ige hallgatására készülve énekeljük a 194. énekünknek az első 4 versét. A 194. ének első 4 versét énekeljük. Az első így kezdődik: dicsőség mennyben az Istennek.
Okay.
Hallgassuk meg, drága testvérek, Istenek igéjét a János evangéliumából, a harmadik rész 17. verséből. Felolvasom Isten igéjét a János evangéliumának harmadik részéből, a 17. versből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, ez a nagyon tömör, egymondatos alapige János evangéliumából arra a fontos karácsonyi kérdésre válaszol. Miért küldte Isten az ő fiát erre a világra? Nem azért, hogy karácsonykor degeszre tömjük magunkat. Nem azért küldte Isten az ő fiát erre a világra, hogy a bevásárlási rohamban, a különböző bevásárló centrumokban agyon tapossák egymást az emberek. És lehetne még sorolni sok-sok hasonló választ. Nem azért küldte Isten az ő fiát erre a világra, hogy karácsony címén mulandó kis rövid életű ajándékokat adjunk egymásnak. És lehetne még sorolni sok-sok más választ. Lám, alapigénk egészen másféle választ ad, mint amire gondolnánk, mint amire ez a világ számítana. Azt mondja János az ő evangéliumában, nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot. Miért ez a világ kározatra méltó? Miért ez a világ már Isten lapjáról le lenne írva? Miért? Mert ez a világ valóban annyira romlott, hogy nem is érdemelné meg, hogy valaki törődjön és foglalkozzon vele. Ha a bűneset következményeit nézzük, és ha azt összegezzük, hogy Kain testvérgyilkossága első vérontása óta mennyi gyalázatos gyilkosság, háborúság, egymásra támadás történt az emberiség történelmében, akkor valóban azt mondhatnánk, hogy ez a világ kárhozatra méltó. Valóban megérdemelte volna azt, hogy Isten egy ítélő bírót küldjön erre a világra, számon kérje az emberiség bűneit, és végül súlyos ítéletet rójon ki reja. Lám, a karácsonyi örömhír, amit Lukács evangéliumából olvastunk, arról szól, hogy a mennyben is öröm van. Az angyalok is énekelnek. És az angyalok éneke lehangzik a földre. Belezúg a pásztorok egyhangú, szegényes, lenézett világába. És az angyali ének nagy örömre buzdítja a nagyon szürke, hétköznapi életet élő szegényes pásztorokat. Hirdetek nektek nagy örömet, ne féljetek. Öröm és félelem nem fér meg egymás mellett, testvérek. Mert jaj, meg tud rettenni az ember sok mindentől. Fél a sötétségtől is, de ha a sötétségében, amit már talán megszokott, hirtelen, váratlan fény gyúl fel, akkor arra is meg tud rettenni. És lám, ettől a szokatlan mennyei fényességtől megrettenő pásztorokat azzal biztatja az angyali üzenet, hogy ne féljenek. Miért ne féljenek? Azért, mert Isten olyan lépésre szánta el magát, ami föl fogja számolni minden félelmünk okát. Mert miből származik az ember alapfélelme? Éppen abból, amit Ádám és Éva átérzett a bűneset után az Édenkert bokrai között bujkálva. Mert félelmükben bujkáltak. A számonkéréstől való félelmükben. Mint ahogy elbújik a kisgyermek a lakásunkban, ha valami rossz fát tesz a tűzre, ha netán eltöri a vázát véletlenül, vagy egyéb bajt okoz. Elbújik az asztal alá, vagy a szekrény mögé. Nehogy számon kérje apu vagy anyu. És igen, ezt a félelmet akarja fölszámolni Isten, és ezért lep meg minket újra és újra karácsonykor azzal a nagy örömhírrel, hogy született nektek megtartó. Született nektek megtartó. Kiknek? Nektek. Elsősorban egyszerű, lenézett, irástudatlan, közönséges életű, szegényes pásztoroknak. Tudjuk, abban a korban a pásztorok nagyon lenézett emberek voltak. Emlékszünk, ott van a József és Jákob családja történetében az a megjegyzés, hogy amikor lekerül Egyiptomba, ugye már József akkor hercegi rangban van Egyiptomban a faraó mellett, és lekerül a családja Egyiptomba, és a faraó elé kerül az öreg Jákob és a családja, és azt mondja, hogy mi pásztorok vagyunk, akkor ez az egyiptomiak szemében olyan lenézettségre való okot jelentett. Igen, az ilyen lenézett, legegyszerűbb társadalmi rétegben tengődő embereknek szól a legelső karácsonyi örömhír. Született nektek a megtartó. Lám, titeket sem került ki. És milyen nagy örömhír ez mindazoknak, akik ma úgy érzik, hogy őket már leírta a társadalom az ismert emberek lapjáról. Hogy ők már senkinek sem kellenek. És hány ilyen ember érte meg ma is a karácsony? Talán éppen a karantén miatti elszigeteltségében. De amúgy is, hány és hány ember élte meg teljes magányban eddigi életének sok-sok karácsonyát. Mert úgy érezte, ő már senkinek sem kell. Nos, az ilyen lenézett, senkinek érzett, vagy éppen gondolt embereket is megszólítja, és azt mondja, született nektek. De megszólítja a keleti bölcseket is, a tudósokat, a tanult embereket, a csillaglátókat, mert nekik is szükségük van megváltóra, megtartóra. És megszólítja a hosszú évtizedeken át messiásra váró, kegyes öregembert, Simeont, és megszólítja a másik hosszú évtizedek óta özvegységben élő asszony, Annát. Igen, minden társadalmi réteg és minden korosztály emberéhez szól ez a nagy karácsonyi örömhír, hogy született nektek a megtartó, a megváltó, a szabadító. Itt egy olyan görög szó szerepel a szótér, amit többféleképpen fordít a Szentírás. Megváltó, megtartó, szabadító. És végül is mind a háromnak nagyon komoly súlya és értelme van. Nagyon fontos tartalma van. Az evangéliumokban a megváltó név összesen csak háromszor szerepel. Itt először, amikor az angyalok közlik a pásztorokkal, hogy született nektek megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Aztán ott van a Mária énekében, amitán megtudja, hogy Isten milyen különös, szent feladatra szemelte ki őt, hogy ő hozza világra a megváltót, akkor úgy énekel Mária örvendez az én lelkem, az én megtartó Istenemre. Ott is ugyanez a kifejezés szerepel. És a harmadik alkalommal az evangéliumokban, a János evangélium a negyedik részében szerepel, a samáriai asszony történetének végén, amikor már a sikár beliek, az asszony lakóhelyének az ismerősei azt mondják az asszonynak, hogy most már magunk hallottuk őt magát, vagyis Jézus személyesen megismerték, ugye, mert behívták, és ott maradt egy ideig sikár városában Jézus, akkor azt mondják az ott lakók, magunk hallottuk őt magát, és meggyőződtünk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Ott üdvözítőnek fordítja ugyanazt a szót, ami a görögben ez a szótér. Megváltó, megtartó, szabadító, üdvözítő. Igen, ezekre van szükségünk nekünk is. Mert testvérek, megtartatott életünk csak megtartó által lehetséges. Éppen ma reggel olvastam el egyik lelkész társunknak a levelét, karácsonyi üzenetét, amiben idézi Szabó Magdának, a nemrég elhunyt neves írónőnknek az egyik eszéjét, aki 1944 karácsonyára utalva, ugye az orosz megszállás idejére gondol az írónő, így fogalmazott egy tőmondatban, hogy a megváltás tényén nem módosít a megszállásé. Megváltás, megszállás. Ugye mennyire rokon zöngéjű két szó, és mennyire egészen mást fejez ki. Megváltás és megszállás. Folytathatnánk, ugye, ahogy a lelkész barátunk folytatta a gondolatsort, aktualizálva a mai helyzetre, hogy a megváltás tényén nem módosít a járványé sem. A vírushelyzet sem. Mert igen, van megváltás. Bármilyen élethelyzetben. Akár szovjet megszállás idején, második világháborút követően, akár világjárvány kellős közepén, igenis, van megváltás. És van megváltónk. Van megtartónk. Az Ószövetség a megváltóra egy nagyon érdekes kifejezést használ, a goélt. És ez eredetileg arra az esetre utalt, amikor a legközelebbi rokon egy hozzá közel álló rokon bajában annak a segítségére sietett. De nem önként, hanem a törvény előírása ez volt. Hogyha bajba került valaki a rokonságban, akkor a hozzá legközelebb álló rokonnak törvény szerinti kötelessége volt annak a segítségére sietni. Például, ha eladósodott egy rokon, akkor nem nézhette el tétlenül a másik rokona, a tehetősebb rokona, hogy az eladósodott rokon az eladósodás miatt rabszolga sorsba kényszerül. Mielőtt rabszolgának adták volna el az eladósodása miatt, azelőtt a törvény előírása értelmében a tehetősebb rokonnak úgymond ki kellett váltania, meg kellett váltania a bajba került rokont, azaz ki kellett fizetnie annak adósságát azért, hogy az ne kerüljön rabszolgasorba. Mi pedig a bűn következtében lelkértelemben mindnyájan rabszolgasorsba kerültünk. És onnan váltott ki minket Jézus Krisztus, ami megváltunk. Nem aranyon vagy ezüstön, ahogyan Péter apostol fogalmaz gyönyörűen az ő levelében. Nem aranyon vagy ezüstön váltott meg minket, hanem az ő drága vérét, az ő életét adva érettünk. És ezért vállalta ő karácsonykor a közénk születést. Mert ez a tény, hogy született nekünk megtartó, ez nekünk örömhír. De gondoljunk bele, hogy neki mit jelenthetett ez, aki az Atya kebelén volt, a menny dicsőségében, és fölvállalta, hogy közénk jön embertestben. Olyan testben, amilyen a miénk, ilyen testben, amelyiknek fájdalmai vannak. Olyan testben, amelyik romlik, erőtlenedik, megöregszik, végül elporlik. Ilyen ember testet öltött ő magára, és benne azt az érzékeny lelket, amellyel ő maga is érzékelte azt a sok-sok gonoszságot, ami körülvette őt. Azt a sok-sok rossz indulatot, ami ellene irányult. És ami nem csak ellene irányul, hanem minden ember ki van téve a másik ember rossz indulata, gonoszsága kereszt tüzének. És ő ezt mind-mind magára vette. Soha senki közülünk nem mondhassa azt embertestben élvén, hogy jaj, olyan nagy a fájdalmam, olyan nagy a csalódásom, olyan nagy a másoktól elszenvedett gonoszság súlya rajtam, hogy én ezt már nem bírom ki. Lám, ő mindezt magára vette. Igen, magára vette a testvérgyilkosság bűnét, amit Kain elkövetett. És magára vette az emberiség történelme során elkövetett minden emberi gonoszságot. Akár nagy, történelmi léptékű, nemzeteket sújtó gonoszságokat, mint háborúkat, mint világháborúkat, mint koncentrációs táborokat, mint fogolytáborok sokaságát, mindenféle borzalmat magára vett. Ezért lett ő testé közöttünk, hogy legyen megváltóvá, legyen szabadítóvá, legyen üdvözítővé. Szabadító is ő. Ugyanaz a görög szó jelenti ezt is, amit a megváltó, amit a megtartó jelent, szabadító is. Igen, jött, ahogyan mondja a legelső názáreti prédikációjában, amikor Ézsaiás prófétától idéz, hogy azért jött, hogy a megkötözötteket kioldja, megszabadítsa, szabaddá tegye. Igen, ilyen szabadítója. Ó, mennyi megkötözöttség alatt nyög egy emberi élet. És ő ezekből a rettenetes, démoni kötelékekből jött felszabadítani, eloldozni az embert. Evangéliumi történetek sokassága igazolja. Mária Magdalénából 7 ördögöt űzött ki, mondja a Szentírás. Vagy a gadarénusok földjén annak a férfinak az életéből, aki már önveszélyes és közveszélyes is volt a démoni megszállottság miatt. Kiűzte a gonosz lelkületet, ami belement a disznókba, és belezavarta őket az önpusztításba, a tengerbe. De ez az ember megszabadult, és utána megnyugodva Jézus lábaihoz leült. És utána meg hazaküldte Jézus, hogy mondja el az övéinek, hogy milyen nagy szabadítást vitt végbe az ő életébe. Ó, boldog az a lélek, aki el tudja mondani, hogy micsoda szabadítást vitt véghez ez a megszületett megtartó, ez a szabadító az ő életében. Fel tudod sorolni, hogy milyen bűnköteléktől szabadított meg, hogy az aggodalomtól, félelemtől, nyugtalanságtól, kicsinyhitűségtől, kételkedéstől, reménytelenségtől hogyan szabadított meg, hogyan gyújtott világosságot a szívedben, amikor belezugta a nagy örömért, hogy neked is született ő. Igen, ez a karácsony értelme. Mert ha csak úgy tekintünk a Jézus születésére, hogy az egy régmúlt történelmi esemény, talán volt, talán nem volt, meg egy csomó homály és titokzatosság leng körülötte, ugye szüsztő születés, meg angyalok, meg ilyen misztikus dolgok, amik alig hihetőek a 21. század modern embere számára. Nos, ha csak ennél ragadunk le, akkor a karácsonynak semmi haszna nem lesz számunkra. De ő megváltóként jött, szabadítóként jött, ő megtartóként jött, aki az örökkévalóság számára akarja megtartani mulandó, romlandó, porlandó életünket. És üdvözítőként jött, aki isteni hatalmával képes minket kiragadni a bűn uralma alól, és az üdvösséget ajándékozni nekünk. Drága ajándék az üdvösség, testvérek, amiért lám ő az életét tette le a keresztre. Ezért mondja alapigényben János, nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem, hogy megtartassék a világ általa. Megtartassék. Erre a megtartatásra van szükségünk nekünk, testvérek. Azért, hogy a karácsony ne legyen csupán a külső csillogásnak, meg az ilyen talmi ajándékok továbbadásának a röpke kicsi alkalma, amiután vissza süpped az életünk a szürkességbe, az egyhangúságba, a pusztulásba, a romlásba, a kétségbe, esésbe. Nem, hanem a karácsonynak a fénye a hétköznapokat is be kellene, hogy ragyogja. Azért, hogy ne maradjunk mi csupán húsvér emberek. Tudjuk, a karácsony szó abból a latin kifejezésből származik, hogy inkarnáció, ami azt jelenti magyarul, hogy testet öltés, megtestesülés. Isten, aki lélek, maga Jézus így fogalmaz, beszél róla, ugye? A János 4-ben éppen az én idézett történetben, a Samária asszonnyal való beszélgetésben, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Nos, ez az Isten, akiről azt mondja Jézus, hogy lélek, szellem, ez az Isten testé lesz karácsonykor. Ez az inkarnáció. És innen származik a karácsony kifejezés, testvérek. És ez a húsvér emberré lett Jézus Krisztus. Azért jött közénk, hogy minket, a húsvér embereket fölemeljen abba a szellemi magasságba, amivel meg akar ajándékozni minket. Hogy mi ne maradjunk csak a húsvér létnek a szintjén. Mert ha csak ott maradunk, ahogyan a neves dán filozófus Kierkegaard mondja, álmatagon vegetálunk, banalitásokkal foglalkozunk, és minden csillogás és pompa ellenére bensőnkben szörnyen magányosak maradunk. Igen, ettől szeretne megszabadítani minket ez a szabadító Krisztus. Az álmatag vegetálástól, a banalitásokkal való foglalkozástól meg akar szabadítani minket a szörnyű magányosságtól. Ezért lép kapcsolatba velünk, ezért szólítja meg a pásztorokat, ezért szólítja meg a maguk tudományos szintjén, módján a keleti bölcseket. Ezért szólít meg ma minket is újra. Mert Isten szeretne közösségbe vonni minket önmagával, egymással azért, hogy soha senki ne érezze az elszigeteltséget és azt a szörnyű magányt, ami a bűn következménye ebben a világban. Isten közösségre teremtett minket, és ezt a közösséget akarja ő újra fölerősíteni. Most éppen egy olyan világjárvány kellős közepén, ahol kényszerülünk az elszigeteltségben maradni időnként, vagy bizonyos távolságot tartani egymástól. És mi hiszük, hogy ezek ellenére Isten közelsége elég nekünk ahhoz, hogy a mi ünnepünk és az utána következő hétköznapok is az Isten jelenlétében történjenek. Ebben legyen segítségül nekünk a szeretet Istene. Amen. Gyertek, drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Az imént énekelt 194. énekünknek az 5. versét énekeljük. A 194. ének 5. verse így kezdődik: dicsőség az örök atyának és értünk született fiának. Dicsőség az örök atyának, és értünk
állom. Mindkettő szent lelkének, áldások ott fejének, dicsőség, dicsőség Istennek.
Imádkozzunk! Még csak dicsőséget és hálát tudunk zengeni neked, teremtő édesatyánk, a karácsony csodájáért. Azért, hogy testté lett közöttünk a megváltó, a megtartó, a szabadító, az üdvözítő. Köszönjük Jézus Krisztust, a te legnagyobb ajándékodat, és azt a drága ígéretet, amit hozzáfűztél, amikor Pál apostol által megfogalmaztad, és szívünkbe akarod újraírni, hogy ha ideadtad nekünk a te legdrágábbadat, a te egyszülött fiadat, akkor vele együtt mi módon ne ajándékoznál mindent mi nekünk. Köszönjük, hogy ebben a mindenben benne van az, amire nekünk szükségünk van. De azok a szükségek, amiket te látsz szükségesnek számunkra, nem azok a szükségek, amelyeket mi gondolunk szükségeseknek. Istenünk, annyi felesleges cuccal rakjuk körül magunkat, amelyekről valamikor azt gondoltuk, hogy szükségesek, és kiderült, hogy felesleges koncként hurcoljuk magunkkal. Úgy szeretnénk, Istenünk, a legfontosabbra, a leglényegesebbre koncentrálva ünnepelni, azért, hogy a legfontosabb, a leglényegesebb, a te egyetlen, legdrágább ajándékod, a testélet Krisztus kerüljön életünk centrumába, és onnan sugározzék ki életünk minden területére az ő szeretete, az ő kedvessége, az ő békessége, az ő jósága, az ő hűsége. Istenünk, ebben légy segítségül nekünk. Köszönjük neked, hogy a megváltás ténye fölül írja a megszállás tényét, a vírus tényét, a betegség, az elmúlás, a fájdalom, a gyász, a veszteség tényét. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusban van megtartatásunk az örök élet számára. Amen. Csendes imádságban álljunk meg az Úr előtt, testvérek, mondja ki a maga csendes könyörgését Istennek. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.